Kaliszer el az Izraeli Rádió magyar nyelvadását halljaik Jeruzsálemből. Ma a Héber naptár szerint 5772. svát hó 24-e, a polgári naptár szerint 2012. február 16-a csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Monika. Híradásunk tartalmából. Izrael és Ciprus együttműködési egyezséget írt alá. A palesztin hatóság egészségügyi felelőse Izraelt okolja a reggeli súlyos iskolaautóbusz balesetért is. Fontos bírósági győzelmet ért el Izrael dr. Judah Dávid által benyújtott fellebzésnek köszönhetően Franciaországban. Híreink után dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázatát hallhatják, és most a részletes híreink. Benjamin Netanyahu miniszterelnök és Dimitris Christofias ciprusi elnök aláírtak egy fontos egyezséget, mely lehetővé teszi, hogy izraeli légierő és haditengerészeti egységeinek, ha szükség van rá, Ciprus tengeri és légi területét használatba vehesse. A cél megvédeni az izraeli gazdasági érdekeket, földgáz és kőolaj fúróállomásokat a török fenyegetések következtében. Dimitris Christofias, ciprusi elnök elítélte az izraeli nagykövetségek elleni iráni támadásokat, és felszólította az Európai Uniót, hogy határozottan lépjen fel Erdogan vezette Törökország ellen. Törökország magának követeli az egész ciprusi partvidéket és a tengeri teritoriumot, és az ott már feltárt kőolajban és földgázban gazdag mezőket szeretné megkaparintani. A ciprusi elnök elmondta, hogy a török követelése egy abszurd, miután az a tengeri terület Ciprushoz tartozik, és ez nemzetközileg is elismert. A palesztin hatóság egészségügyi felelőssége Izraelt okolja az iskolaautóbusz balesetért. Ma reggel közlekedési baleset történt. Észak-Jeruzsálem közelében egy arab tanulókat szállító gyerekbusz és teherautók között. A végzetes kimenetelű balesetben legalább 6 arab kisgyerek és egy tanárnő az életét vesztette. Jákob Lanzmann egészségügyi miniszter elutasította a palesztin arab hatóság egészségügyi felelősének alaptalan és rosszindulatú vádaskodását, mely Izrael tette felelőssé a reggeli tragikus kimenetelű balesetért. Az arab egészségügyi főember szerint sok időt vett igénybe, míg az izraeli mentőkocsik megérkeztek a sebesültek elszállítására. Jákob Lanzmann elmondta, hogy a sebesültek jó részét a palesztin hatóság mentőkocsia szállította be ramallai kórházba, miután az volt a legközelebbi kórház. A nagyon súlyos és életveszélyes állapotban levő sebesülteket viszont a jeruzsálemi Hadassah Haratzofimi kórházba vitték. A balesetről az első jelentések az izraeli média és internetes fórumokon jelentek meg. A sebesültek azonnali első segélyben részesültek az Ehuda Hatzala nevű ortodox zsidó önkéntesekből álló szervezet által, akik mindig elsőnként érkeznek a sebesültekhez, így tehát a palesztin hatóság egészségügyi felelősének állításai és vágyai tiszta hazugságok. Persze nem először, a palesztin vezetés tragikus baleseteket, katasztrófákat igyekeznek cinikusan Izrael elleni uszító propagandára felhasználni. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta ezt a súlyos balesetet, és érthetetlen az, hogy kiküldte a gyerekeket kirándulásra viharos és esős időben. Dr. Nachman Shai Kadima párti képviselő követeli a kormányfőtől az Adura ügy felülvizsgálatát. Mohamed Adura gázai arab gyerek a hivatalos palesztin legendárium szerint véletlenül került 2000 szeptember 30-án az izraeli katonák tűzvonalába is, bár állítólag az apja kiáltozott az izraeli katonáknak, hogy ne lőjenek. Azok mégis hideg vérrel agyonlőtték Mohamed Adurát, és súlyosan megsebesítették az apját. Az eseményeket a francia kettes televíziós hálózat örökítette meg. Mohamed Adura fotogén halála után bekerült a palesztin nemzeti panteonba, és az Izrael elleni vadúszításra lett számtalanszor felhasználva. Azonban legutoljára az egyik német televíziós társaság alaposan megvizsgálta a filmkockákat, és kiderült, hogy a felvételeket nem csak durván összevágták és manipulálták, hanem találtak olyan nem sugárzott részleteket is, mely egyértelműen tette, hogy spontánnak beállított események Necarim csomópontnál éppenséggel megrendezettek, kiterveltek, megjátszottak voltak. A német kutatótársaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a lövések, melyek állítólag megölték Mohammad ad-Durrát, nem okoztak egyáltalán vérzést az áldozatnál. Dr. Judah David izraeli orvos, az egyik francia zsidónaknak elmondta, hogy ad-Durra apja hazudott a testén és a kezén található sebhelyekkel kapcsolatban, melyek az apa állítása ellenére nem izraeli katonák gólyaitól származnak. Dr. David kezelte 1992-ben Jamal ad-Durrát, azután, hogy egy arab banda tagjai megtámadták fegyverekkel. Most a francia legfelsőbb bíróság döntések kapcsán fordult Nachman Shai képviselő Benjamin Netanyahuhoz, miután a francia legfelsőbb bíróság elfogadta Dr. Judah David fellebzését a perügyben, és elutasította Jamal ad-Durra rágazdalmazási vágyát. Eddig tartottak híreink, és most Dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázata következik.
Heti szakaszunk neve Mishpatim. A magyarázat címe Élet és vagyonbiztonsági törvények. Heti szakaszunk elkezdi a bibliai törvények taglalását. A 10 parancsolat csak alaptörvényeket, alkotmányt jelentett. Belőle fakadnak az összes tórabeli micvák, azaz törvények. Nem véletlen, hogy a törvények taglalása a szolgasággal kezdődik. A 10 parancsolat szelleme a gyengéket, az elnyomottakat gyámolítja. És ki elnyomottabb a szolgánál, a rabszolgánál. A szombat törvénye azt is előírja, hogy a szolgának is jár heti munkaszünet. A családvédelem igéje a nővédelmét is jelenti, és a szülők tiszteletének parancsa az öregek gyámolítását is előírja. Így a törvények taglalásánál heti szakaszunk a társadalom gyenge elemeivel, a szolgákkal foglalkozik. A Biblia ellene van a héber ember szolgaságának. Isten Egyiptomból szabadítottak Izrael fiait, és ők Isten szolgáinak számítanak, nem embereké. Így szól a Tóra, mert Izrael fiai az én szolgáim, kiket kiszabadítottam Egyiptomból. Két esetben kerülhet a héber ember szolgaságba. Ha lopáson érik, és nem tudja a lopott valamit visszaszolgáltatni, a törvényszék adja előtt szolgának. A másik esetben a szabad ember, ha elszegényedett, eladhatja magát szolgának, hogy a gazda eltartsa családját. Mindkét esetben a héber szolgát 6 év után szabadon kell bocsájtani. Így szól az írás. Ha héber szolgát vásárolsz, 6 évig szolgáljon, és a 7. évben váltságdíj nélkül bocsáss szabadon. De ha a szolga nem akar szabadon menni, szégyenfolttal jelölik meg. Így a Tóra. Ha azt mondja a szolga, szeretem uramat, nem megyek szabadon, bíró elé viszi a gazdája, aki átszúrja fülét szégyenére. A rómaiaknál a szökött rabszolgát jelölték meg F betűvel, ami azt jelenti fugitivus, szökevény. A Tóra megveti a szolgalelkűséget, és elítéli azt az embert, aki nem becsüli szabadságát. Heti szakaszunk az idegen szolgákkal is foglalkozik. Testi sértés esetén az idegen szolga szabadon bocsájtandó. Erőszakos halála büntetendő cselekmény. Ha valaki idegen szolgáját halálra veri, bosszultassék meg, mondja a Tóra. Érdekes-e törvényt összevetni nem csak a rómaiak idején uralkodó rabszolgatörvényekkel, hanem a 19. században érvényben levő rabszolgarendeletek az Egyesült Államokban. Gondoljunk csak a Tamás bácsi kunyhója című könyvre. A szolgaság törvényen kívül heti szakaszunk igen változatos témákat ölel fel. Testi sértés vagy vagyonbeli károkozás törvényei az egyén természetes jogain kívül az emberi méltóság megőrzését is tükrözik. Testi sértés esetén nem csak az orvosi költségeket, a kényszerű munkaszünet napjait kell megfizetni, hanem a sértett fél szégyenérzetét és iskárpótlás jár. Így a Tóra. Ha valaki öklével vagy kővel megüti fele barátját, és az nem hal meg, csak ágynak esik, amikor felgyógyul, fizess meg őt, az őt megtámadó a munkaszünetét és az orvosi összeget. A Tórához fűződő talmudi magyarázat így szól. Öt fajta kárpótlás létezik. A sérülés, a fájdalom, orvosi költség, a kényszerű munkaszünet és a szégyenérzet. Ezek a törvények kifejezik az ember jogát az élethez, az egészséghez, a munkához és önmaga értékeléséhez. Nem kevesebb törvényt találunk heti szakaszunkban a vagyonvédelemről. A ne ölj parancs alapja a testi bántalmazásnak. A ne lopj viszont kifejezi az ember jogát tulajdonhoz. A heti szakasz különféle vagyonban tett kár megtérítését írja elő. A Talmud négy csoportra osztja a kárt okozást. Állat által okozott öklelést vagy harapást, nyitott gödröt, tüzet, vagy az állat által lelegelt vetést. Minden esetben a kárt okozó vagyon a javából kell, hogy fizessen. Azt mondja az írás, ha valaki marháját másnak a szőlőjére vagy mezejére hajtja legelni, szőlője és mezeje javából térítse meg a kárt. A Tóra a heti szakasza demokráciára is tanít. Így szól, a többség után igazodj. De ugyanabban a mondatban azt is mondja, ne menj a többség után, a rosszban. Vagyis a demokráciánál van nagyobb érték is, a jó követés. Aki más tulajdonát őrzi, felelősséggel tartozik, akár ingyen, akár pénzért teszi azt. A használatba kölcsönvett tárgyat épségben kell visszaszolgáltatni. A somért, az őrzőt négy csoportba osztja a Talmud. Ingyenőrző, pénzért őrző, bérlő vagy használatra kölcsönvevő. Természetesen a felelősségük nagysága más és más. De önkéntes jó cselekedet is kíván tőlünk a heti szakasz. Ha ellenséged ökrét vagy szamarát látod bolyongani, térítsd vissza gazdájához. Ha ellenséged szamara összerogyik terhe alatt, segíts neki felrakni málháját. Itt természetesen az állatvédelem is figyelembe van véve, amit héberül Tzár Balechaimnak nevezünk. Igazságos, nem részrehajló ítélkezést kíván a heti szakasz, és idegenek védelmét. A hetedik, vagyis a smitá év termését nem szabad magántulajdonnak tekinteni, a termés mindenkié. Végül az alántak ünnepek mezőgazdasági hátteréről ír. Pészach az első, az árpa aratás ünnepe, Savuot a búza aratási, és Szukot a betakarítási ünnepnapja. Mindhárom esetben, mindhárom ünnepnapon kötelező a Jeruzsálembe való zarándoklás. A törvények nagy része a tíz parancsolat szellemét tükrözik. A vagyonvédelem legfőbb alapja az utolsó ige. Ne kívánt a másét. Heti szakaszunk azzal fejeződik be, hogy Mózes 40 napot és ét töltött a Sinai hegyén, hogy átvegye a két kőtáblára írt tíz parancsolatot. Mózes magyarázatai és a tíz parancsolat törvénybe foglalása a szóbeli tan alapját is jelentik. Az a kifejezés, hogy Torát, Mose, Sinai, azt jelenti, azt hirdeti, hogy nem csak a Tóra, hanem a szóbeli tan is Sinai hegyén adatott.
Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Verev Tov, Mirushalayim.